Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és csak az áldásra álljon fel. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy úgy irányítottad a mi életünket és ezt a mai napunkat, hogy eljöhettünk ide a gyülekezet közösségébe a te szavad meghallására. Urunk, annyi minden történt velünk ezen a mai napon. Jó és rossz dolgok. És annyira hatás alá kerültünk dolgoknak, ennek a világnak a sodrásának. És mégis, Urunk, van egy másik sodrás, a te lelkednek a sodrása, ami ide hozott bennünket, ide vonzott minket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te akaratod szerint történt, hogy mindent félre tudtunk tenni. És nem is mérlegeljük azt, hogy mi az, amiről most lemondunk. Mert tudjuk, hogy olyan sokat, olyan értékeset készítettél nekünk ezen az estén, ami felbecsülhetetlen és megmagyarázhatatlan nagy kincs, amit adtál nekünk igéd és lelked által. Köszönjük, hogy te már ezt mind elkészítetted. És most itt van a mi szívünk, és kérjük, hogy azt is készítsd fel. És tedd alkalmassá arra, hogy felfogjuk, megértsük a te akaratodat. Te, Urunk, még egy lépéssel vezess minket tovább. Ne csak megértsük, hanem legyen kész a szívünk arra, hogy igent mondjunk arra. Vésd azért a te igédet a mi szívünkbe. Helyezd a te drága és tiszta gondolataidat a mi gondolatvilágunkba, a mi fantázia világunkba, egész tudatunkba. És belül ott legmélyen, a szívünk legbensejében, a mi lényünk titkos kamrájában, végezz el a te akaratodat. Hadd legyen ott egy új ember, és aztán segíts, hogy ez az új ember, a belső ember növekedhessék, hogy mi hatalmasan megerősödhessünk a lélek által, a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a mi szívünkben, és így értsük meg a te szeretetednek a dimenzióit. Úrunk, látod erőtelenségeinket, erősíts meg bennünket. Ismered aggodalmainkat, vedd el most azokat. Hadd tudjuk a mi szeretteinket a te drága kezedbe helyezni, azokat, akik betegek. Legyél nekik orvosuk, gyógyítójuk. Hogy imádkozzunk, Urunk, a gyászolókért. Legyél mellettük a te drága, vigasztaló, szent lelkeddel. És most, amikor együtt vagyunk, add nekünk a lélek egységét, hogy a te drága, jó lelked vezessen bennünket, valamennyinket külön-külön, és így együtt is ebben a közösségben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, mert az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Kedves testvérek, a mai estén Pál apostol első korintusi leveléből olvasok egy igeverset. Az első korintusi levél 12. részéből. Ebből az első 4 és a 13. versek hangzanak el. Tehát az első korintusi levél 12. részéből az első 4 és a 13. vers. Így szól Isten igéje. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma báványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. És mi egy lélek által mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Kedves testvérek, ennek a hétnek a központi gondolata az egység. És mi, akik ismerjük ezt a szót, tudjuk, hogy ennek a szónak kalandos története van. És nagyon sokszor csúnyán elbánnak ezzel a szóval, akkor tudni, amikor mondják, hogy egység, egyek vagyunk, és igazából egyáltalán nem lehet beszélni egységről. Én nem is tudom, hogy mi az, ami bizonyos egységeket, szövetségeket, kapcsolatokat összetart. Csak úgy vannak egymás mellett. Van olyan egyesülés, amelyik gazdasági szempontok miatt még együtt van. Vannak olyan kapcsolatok, amik az érdekek miatt még egymás mellett kitartanak. De olyan igazi belső egység nincs. De azért mondják, hogy egység. Egyek vagyunk. Azután vannak olyan egységek is, amelyek mondhatom, hogy felbonthatatlanok, mert valami lelkiség hordozza őket. Hogy a lelki háttere az egésznek olyan, hogy ott egy mély belső megegyezés található. És hogyha ez a lelki egység megvan, akkor beszélhetünk igazi egységről. Ez vonatkozik a házasságra is, vonatkozik talán az igazi barátságokra is, vonatkozik a gyülekezetekre is. Így vallásos vonatkozásban is azért tudjuk, hogy vannak különböző egyesületek, meg egységek, és egységtörekvések. Bizonyára hallottunk már erről a szóról, hogy ökumené, és hallottunk az ökumenikus ima hétről is, és nagyon sokan, ami egyházunkban, ami gyülekezeteink közül, az ökumenikus ima héten együtt vannak. Én is, amikor gyúron lelkész voltam, akkor azt az időpontot tartottuk meg, az ökumenikus imahétnek a programját olvastuk a Reformátusok lapjában, és azt tartottuk meg a reformátusok, az evangélikusok, meg a baptisták, meg bárki, aki akart hozzánk jönni. Mindenki együtt volt velünk, akit ez érdekelt. Nos, ennek a ökumenikus mozgalomnak és a világmozgalomnak mondhatom, szintén a jelszava, a kulcsszava az egység. 1948-ban jött létre ez a mozgalom, egy nagyon nemes és értékelhető szempont vezérelte azokat az embereket, akik Amszterdamban létrehozták az Egyházak Világtanácsát, és arra gondoltak, hogy megmutatják majd a világ előtt a kereszténység egységét. Ez egy annyira szép gondolat volt, hogy nagyon kiváló emberek részt vettek ebben, és nagy lelkesedéssel támogatták, mert a bázisa, az alapja ennek a mozgalomnak az volt, hogy ebben azon egyházak tartoznak, amelyek a hitvallásuknál fogva egyedül Jézust tartják uruknak és megváltójuknak. És akkor ezek az egyházak összefognak, és akkor ezek megmutatják majd a világnak a kereszténység egységét. Ezzel el is indult ez az ökumenikus mozgalom hosszú kalandos útjára, ahol azért nagyon érdekes állomások voltak. Például 1961 egyik legjelentősebb állomás volt, amikor az orosz ortodox egyház belépett az ökumenikus világmozgalomba. a maga ikonjaival, meg babonaságaival. A nagyobb baj azonban az volt, hogy ekkor elkezdődött ennek a nagy egységmozgalomnak a balra tolódása, és hamarosan megtalálták a kapcsolatot a prágai békekonferenciával, ami egyenesen a KGB irányítása alatt volt, és egyre inkább politikai jelleget öltött. Azután tovább ment ez a mozgalom, és csak egy nagy ugrás után a 1972-es bangkoki missziói konferenciát említem. Ott együtt imádkoztak a buddhistákkal, meg a hinduistákkal, és azt mondták, hogy nem szabad evangelizálni a pogányokat, mert az ő vallásukban is ott van a Krisztus, csak titkos módon, látens módon. Meg kell találni a Krisztusit a buddhizmusban, és akkor majd egyek leszünk. Érezzük, hogy itt már nincs meg az a bizonyos lélek szerinti egység, ami a Bibliának az egysége. Nem sokkal ezután a genfi székházukba bevittek egy totem oszlopot, mondván, hogy az indiánok vallása is azért komolyan veendő, és azokban is találunk ám nagyon sok értékes krisztusi elemet. Azonban mégis együtt van ez a mozgalom, mert külső szervezeti egységet akarnak megvalósítani, és így szekciók, alszekciók, bizottságok, nagy konferenciák, ezek biztosítják azt, hogy együtt van ez az egész mozgalom. Nagyon sok jó szándékú, kedves ember van közöttük, akiket mi szeretünk, nagyon sok református gyülekezet is, és próbálják így ezt az egységet valahogy megélni és megvalósítani. Van egy másfajta megközelítés azonban az egységnek, ami szerintem ezt az egész kérdést megoldja, ez pedig az Allianz világszövetség, és mind a két szövetség tart ima hetet, mi most az Allianz héten vagyunk együtt, aminek nem a külső szervezeti egység megmutatása és gyakorlása a lényege, hanem az, hogy megkeresse és megtalálja azt a már meglevő egységet, ami a hívő emberek között létezik. Ahol nem a külső egységet keresik, tehát nem a szervezetek, vagy egyházak, vagy csoportoknak az egységét, hanem hogy mindenhol vannak hívő emberek. És azok az emberek, akik az Úr Jézus Krisztushoz tartoznak, akik a Szentlélek által kaptak új életet, akiket az Isten lelke vezérel, azok nekünk testvéreink, bárhol élnek. A világ bármely részén élnek is, és bármilyen felekezetbe tartoznak, hogyha újonnan születtek, akkor az Isten népéhez tartoznak. Akkor bele tartoznak a Krisztus gyülekezetébe, mert egy ugyanazon lélek vezeti őket. És ez fölé emelkedik minden eddigi problematikának, az egész ökumeni kérdés is megoldja ezt, hogy fölé emelkedik, és olyan mindegy, hogy milyen vallású valaki, hol keresztelték meg, higgyen az Úr Jézus Krisztusban, akkor lelkileg egyek vagyunk. És ez a léleknek az egysége, amiről szólanunk kell, mert ezen az estén a lélek egysége a központi téma. Hogy ezt jobban megértsük, választottam az első korintusi levélből a 12. fejezetet, amit, hogyha valakinél van Biblia, akkor én a Károli fordítást használom, akkor tudja velem együtt olvasni vagy követni az első korintusi levél 12. részének az első versét. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Ha látjuk a Károli fordítást, akkor észreveszünk, hogy a második szó, az ajándék szó dőlt betűvel található. Tehát a lelki ajándékokra nézve az ilyen ferdén van írva, nyomtatva a Bibliában. Ahol dőlt betűvel van Károli szöveg, ott az a szó nincs benne az eredeti görögben, hanem az magyarázat, amit azért tettek oda, hogy valamiféleképpen megértessék annak az üzenetét. És noha a Károli fordítás a legjobb fordítás, én úgy gondolom, a reformátori biblia fordítások mindenhol a legjobbak. Ebben úgy gondolom, hogy nem teljesen segíti az olvasót, mert a kegyelem ajándékokról a negyedik versben lesz szó. Tehát, hogyha az eredeti szöveget követem, akkor így mondhatom, hogy a lelkiekre nézve pedig nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát a lelki megnyilvánulásokra nézve nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát minden attól függ, és minden egység attól függ, hogy milyen lelkiség van a háttérben. Úgy van a görögben periton, pneumatikon. Tehát a lelki jelenségekre és a lelki dolgokra nézve, a lelkekre nézve nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Mert többféle lélek van ebben a világban, és ha nagyban nézzük, akkor két nagy lélek van ebben a világban, a Krisztus lelke és az Antikrisztusnak a lelke, vagy a világnak a lelke. És azt mondja, vizsgáljátok meg ti, korintusiak, hogy milyen lélek hatás alatt vagytok, akár milyen lelki hatásokat akartok a gyülekezetbe behozni, mert csak utána beszélhetünk majd a kegyelme ajándékokról, hogyha látjuk azt, hogy milyen lelkiség van a háttérben. Tehát a lelkiekre nézve pedig nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, és emlékezzetek vissza arra, hogy amikor pogányok voltatok, vitetvén vitettetek a néma báványokhoz. És érezzük, hogy ez a különös kifejezés valami rettenetes sodrást tartalmaz. Hogy amikor pogányok voltatok, valami lelkület, valami lelkiség sodort benneteket magával, és nem voltatok képesek ellenállni. Ti, akik, a korintusoknak ezt mondja, elmentetek a vallásos buzgalmatokban a Delfi Jós helyre, és ott leborultatok a szobrok előtt, és hallottátok a nyelveken szólás és a profétálást, és utána döntöttetek, hogy elmentek egy kereskedelmi vállalkozásra hajózni, vagy nem. Ti vitetvén vitettetek, valami titokzatos erő elkapott titeket, és nem voltatok képesek ellenállni, az a szellem, az a szellemiség, az a lelkiség vitt titeket magával. De van egy másik lélek is, aki által a Jézust Úrnak tudod mondani. Erről beszél a következő vers. És hogyha ez az Úr, ez a lélek az, aki téged vezet, és hogyha mindnyájatokat ez a lélek vezet, akkor már jó helyen vagytok, és akkor létrejött egy másik egység. Ott a Delfói Jós helyen is létrejött egy egység. Meg a Krisztustól független és különböző egységek létrejönnek a világban, most arról beszélek. És a Krisztus gyülekezetében is létrejön egy egység. És hogy ez milyen, ez attól függ, hogy a lelkiekről mit tudunk mondani, ennek a lelkiségéről mit tudunk mondani. De egy ilyen lelkület, vagy egy ilyen lelkiség, vagy egy lélek meg tudja mozgatni az embereket, az embertömegeket is. És hogyha nézem úgy az élet dolgait, meg Európa történetét is akár, akkor azt látom, hogy előfordul az, hogy valami egyszerre mozgatja az embereket. Amikor valahogy mindenki azt fogja csinálni. Amikor valahogy a levegőben van az, hogy az emberek azt tegyék, amit a többiek is tesznek. Hogy gondolkoztunk azon, hogy ki szabja meg a divatot? Vagy ki az, aki a divatos eszme áramlatokat elindítja? Mi az, ami egyszerre azt bűkötteti, hogy az országon egyformán bomlanak az emberek egy őrültség után? A korszellem. Azt mondja Pál apostol, az a lélek szerint, az szerint a lélek szerint jártatok, ami az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát van egy lelkület, van egy lelkiség, ami az embereket elkapja és sodorja és viszi magával. Ez a világ szellem, vagy a korszellem, ami nem a Krisztusnak a lelke. Mondhatnánk azt, hogy miért? Hát a reformáció idejében is a levegőben volt az, hogy most lehet reformációt csinálni. Hát akkor az is a világszellem volt? Vagy az is a világszellem módszerei szerint működött? Mert a reformáció korszakában nem mondom, hogy nem volt nehéz reformátornak lenni, mert nehéz volt. De amikor fölállt egy Luther Wittenbergben, akkor az reformáció lett. Amikor fölállt egy Calvin Párizsban, akkor ott reformáció lett. Amikor fölállt egy Zwingli Ulrich, akkor ott reformáció lett Zürichben és a környékén. Míg 100 évvel korábban, ugyanazzal az üzenettel, ugyanazzal az üzenettel fölállt egy Husz János, és nem lett belőle egész Európát felforgató vallásos megújulás. És 200 évvel azelőtt, a 14. századra fölállt egy Wycliffe János az Oxfordi Egyetemen, és óriási hatása lett, de ez csak előre reformáció volt, és nem formálta át az egész Európát, és azelőtt 100 évvel a Walt Péter felállt, és nem lett belőle reformáció, de amikor eljött a 16. század, a levegőben is ott volt, hogy embereknek most már újat kellett kezdeni, és akkor ez is a korszellem volt? Nem. Nem. Hanem ez úgy magyarázható, hogy Isten szent lelkének tetszett, hogy abban az időben nagyon sok választottat elhívjon. Isten lelkének tetszett, hogy éppen akkor és éppen ott azokon a helyeken egy időben egy sereg embert választottat megszólítson, előhívjon, újjászülessen, megtisztítson, és ezek pedig egymásra ismertek, és a lélek egységét gyakorolták. Tehát nem egy tömeghatás és tömeghipnózis, és ezzel mi harcolunk, és erre vigyázni kell, hogy egy nagy evangelizáció során is ne egy ilyen tömeghatás sodorja az embereket a megtérésre. Az igazi ébredés is úgy munkálkodik, hogy Isten szent lelke egy-egy emberrel külön-külön elvégzi a munkáját, és neki tetszik, hogy egy helyen sokan legyenek, akiknek az életében elvégzi a munkáját. A világ szellemiség azon másképpen munkálkodik. Ha most nem vallásos színezettel nézem, azért látok ilyen jelenségeket, amikor nagyon sokan úgy hasonló módon gondolkoznak, például az 1848-as forradalmunk, nem egy önmagában levő jelenség volt, hanem voltak előtt a forradalmak Bécsben is, meg Franciaországban is. Az 56-os forradalmunk előtt is voltak Prágában, meg Lengyelországban is megmozdulások. Akkor mintha ott lett volna valami, ami az embereket közösen irányította és mozgatta. Nos, úgy veszem észre, hogy most ezekben az időkben, mintha ennek a korszellemnek egyre nagyobb hatása lenne az emberekre, és mintha most, amikor az általános kegyelem lassan kezdi bevégezni a maga szolgálatát, egyre jobban látszik, hogy a világ fejedelme az ördög. És egyre inkább főhasználja ezt a korszellemet, hogy az embereket átalakítsa, a gondolkozásukat átformálja, és elvigye a veszedelembe. Hogy jártatok ama lélek szerint, ami a veszedelem fiaiban, az engedetlenség gyermekeiben munkálkodik, ezt mondja az apostol. És ez valóban egy rettenetes sodrás, amiről azt olvassuk, hogy vitetvén vitettetek a néma báványokhoz, és az újabb báványokhoz, és a modern báványokhoz. És mi érezzük és tudjuk, hogy van egy ilyen vitetvén vitetés, és van egy ilyen sodrás. És nem tudunk mit tenni, hogy elviszik a gyermekeinket, hogy mi az, ami elsodorja a gyermekünket, a szerettünket, a családtagunkat, akiért annyit imádkoztunk, hogy mi az, ami viszi őket magával, és nem tudnak ellene állni. Egy idegen lélek, amelyiknek a munkája manipulatív, erőszakos és beteggé tevő, romboló. Mert manipulatív. Ami azt jelenti, hogy nem úgy veszi rá az áldozatát a korszellem, hogy azt mondjam, hogy becsületesen megbeszéli vele a dolgokat, elé tárja a lehetőségeket. És azt mondja, hogy te egy szabad ember vagy, ezt gondold szépen végig, és majd eldöntöd. Hanem úgy viszi rá az embert egy olyan dologra, ami neki káros, hogy az illető nem is tudja, hogy miről van szó, és csak utóbb kapcsol, hogy Istenem, hova kerültem, és nem tudok innen kijönni. Ez a manipulatív, hogy titokban, úgy alattomosan, úgy hátulról, kikerülve az akaratát, a szabadságát, rávezeti valamire, nem rávezeti, ráviszi, megcsalja az embert, és mire észbe kap, benne van egy olyan közösségben, egy olyan csoportban, egy olyan egységben, egy olyan egyesületben, egy olyan pártban, ahonnan nem tud kilépni. És itt látjuk ennek a korszellemnek az erőszakos mi voltát. Hogy amikor az ember ki akar lépni, akkor nagyon kegyetlen lesz. Nem lehet kilépni. Szinte lehetetlen kilépni. Vannak csoportok, közösségek, ahol az ember nem képes kijönni, csak véráldozat árán által. Végül beteggé tesz. Ismerek embereket, akik belekerültek így a korszellem, vagy valamilyen szellem, vagy valamilyen szellemiség által egy olyan közegbe, ahol egyre betegebbnek érzik magukat, és nem tudnak megszabadulni. Ez a világban levő lélek, és a világban való lelkiség. És azt mondja az apostol, hogy jártunk mi is egykor, ez szerint a lélek szerint. De Isten elküldte az ő szent fiát, az Úr Jézust. Aki miután megváltott bennünket, felment az Atyához, elkérte a szent lelket, és kitöltötte ránk. És van egy másik lélek. És mi most már ez szerint a lélek szerint járunk. És ez a lélek szintén oda vezet bennünket egy csoportba. Ez a lélek szintén oda terelget bennünket egy közösségbe. És átérek most már egy másfajta közösséget, egy másfajta egységet, ami egy belső, lélek szerinti egység. És örömmel látom, hogy ez a másik lélek, a szent lélek, szintén hatása van rám, de nem manipulatív módon, hanem szabadon. Nem erőszakosan, hanem végtelen szeriden, és nem beteggé tevően, hanem gyógyítóan. Mert míg a eddigi lélek, lelkület, a világ szelleme, szellemisége, az embert egyre jobban manipulálja, addig Isten szent lelke bennünket egész másképpen kezel. Szabadon rávezet és meggyőz. Az Isten szent lelkének ez a munkája, ez olyan értékes és olyan kívánatos, mert ő bennünket komolyan vesz. Látja, hogy nekünk egyéniségünk van, személyiségünk van, és nem becsap, nem félrevezet, hanem elénk teszi a maga érveit. Ami nagy érveink mellé odahelyezi a saját súlyos érveit. Ami nagy gondolatmeneteinkbe belehelyezi az igét. Ami vágyaink mellé oda tesz valami új célokat. És közben mutatja, hogy mennyivel nagyobb és jobb és értelmesebb az ő elgondolása és az ő útja, mint amin én eddig jártam. És belül közben a lelkével mosogatja és tisztogatja a gondolataimat, hogy végül, és közben felszabadít, hogy én szabadon tudjam azt mondani, hogy szeretnék ezen az úton járni. Mint hogy egy szép régi halleluja ének szava így hangzik, önként szolgálom őt. Mert engem felszabadított az Isten lelke arra, hogy őt választam. Ez nem egy kényszer, ez egy belső szabadság, egy belső felszabadított állapot. Amikor az embernek a lelke felszabadultan keresi, megtalálja és követi a megváltót. És Isten lelkének a munkája nem erőszakos, hanem végtelenül kedves és végtelenül szerint. Ahogy a Szentlélek a mi lelkünket meg tudja érinteni. Ahogy az ő drága keze bennünket megsimogat és meggyógyít. Ahogyan vezet bennünket, hogy kihúz bennünket rossz kapcsolatokból. Ahogy megmutatja nekünk a bűnnek a hiába valóságát, és oda terelget egy más irányba, olyan szeriden teszi ezt. Olyan szép a Bibliában az a rész, amikor azt olvassuk, hogy akkor megszólalt egy halk, szerint hang. És olyan szeriden mondta, hogy mit csinálsz itt, Illés? És ez a léleknek, a Szentléleknek a munkája, ugye nem beteggé tevő, hanem gyógyító, amiről ez a gyönyörű, szép, költői kifejezésekkel mondott szó így beszél, és gyógyulás lesz az ő árnyék alatt. És ez a lélek pedig, miután egy-egy ember életében elvégzi ezt a nagyszerű munkát, ez a lélek betagol bennünket egy közösségbe. Aminek a lényege az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik ugyanazon lélek által felszabadított, szeliden meggyőzött és rávezetett és gyógyulásba levő emberek. És ezek az emberek így egymásra találnak, mert ugyanaz a lélek vezeti őket. És mivel azonos az a lélek, ez a léleknek az egysége. Kérdés az, hogy fel lehet-e ismerni azt, hogy a másikban ugyanaz a lélek van, mint mi bennünk. Hogy egy ember felismerheti a másik emberben, hogy szintén ugyanazon lélek által él. Ez a nagy kérdés. Én úgy gondolom, hogy igen. Az ellentétét valamilyen érezzük és tudjuk, mert az ellentéte egyértelműen megmutatja, hogy azok az emberek, akik a romlásra mennek, és a világ szelleme által, a szellemiség által, a kor szellem által vezérelt emberek, sodort, vitetett emberek, azok egymásra ismernek. Talán olvastuk gyermekkorunkban, vagy ifjúkorunkban azt a szép mesét, Hauf mesét, a szénégető Péterről, amelyik arról szól, hogy volt egy szegény, nyomorúságos fiú, a szénégető Péter, aki nem tudott egyről kettőre jutni, anyagiakban, meg semmi vonatkozásban. Nyomorult ágról szakadt fiú volt, egész addig, amíg az életében váratlan nem találkozott a hollandus Mihállyal, ezzel az óriással, és ez a hollandus Mihály bevitte őt a tanyájára, és megkérdezte, hogy hát miért vagy te olyan szerencsétlen? Miért nem mennek neked a dolgaid? Hát nem azért, mert amikor valamit nagyot akarsz tenni, és gátlástalan akarnál valamit tenni. Itt van egy húsdarab, itt, egy húsdarab, ami téged megakadályoz, hogy azt tegyed. Az van neked útban, ami mindig visszatart a rossztól. Add ide nekem a szívedet. Ugye a szívemet azt nem adom. Aztán végül a húzavona után elaltatja is. Fölébred. És valóban nagy Európában utazik, és tele van pénzzel, semmi anyagi gondja nincs, szerencsés is, csak nem tud szeretni. Mindene megvan, csak a szeretet hiányzik a szívéből. Mert a szívét elvette ez a gonosz, és helyette egy kődarabot tett be oda. A 20 szív helyett kapott kőszívet. Aztán úgy végződik a történet, hogy ez a mese, hogy visszamegy az óriás barlangjába, és megdöbbenve látja, hogy ott üvegekbe téve ott van az ő szíve is. És akkor ad vissza a szívemet. Miért mondom az egészet? Hogy egymásra ismerhetnek az emberek. Egy szerencse barlangban ott van a patikus, meg ott van a postamester, meg nem tudom ki. Együtt szerencsejátékokat játszanak, és vidáman nevetgélnek. És akkor ez az, amiért mondom. És egymásra ismernek. Te is az óriásnál voltál. Amikor az emberek egymásra ismernek, hogy te is az óriásnál voltál. Te is ott voltál, te is kaptál mandátumot, neked is volt feladatod. Te is egy elkötelezett ember vagy. Egymásra ismernek azok, akik egy másik egységbe tartoznak, és tudnak egymásról. Más nem látja talán róluk, de ők tudják egymásról, hogy ők is az óriásnál voltak. Felismerik egymást. A kérdésünk az, hogy a másik egységbe tartozók, az Isten megváltott gyermekei, a gyülekezet tagjai, akik hívő emberek, felismerik egymást? Egész biztos, hogy felismerik egymást. Kétség kívül, hogy felismerik egymást, mert erre tapasztalatunk van, és példáink vannak. Ezért mondja az apostol, hogy nem ugyanazon ösvényen járunk-e? Nem ugyanazt a lelket kaptuk-e? Aki olvassa a Bibliát, az apostolok cselekedete 10-ben azt látja, hogy Kornélius házába oda megy Péter, és amikor megtér Kornélius, akkor olyan jelek történnek, amik pünköskor történtek, és erről ismerik fel, ez ugyanaz a lélek. Fel lehet ismerni. Emlékszem, egyszer kint voltam Németországban, még akkor NDK volt, és egy talán Brüdergemeinde lehetett, ahol imádkoztunk is a végén, és valahogy Isten azt a imádságot adta a szívembe, hogy köszönöm, Uram, hogy egy lélek által egy testé kereszteltettünk meg, hogy ezt az egy lelket megtapasztaltam, átéltem, illetve tudtam, hogy ez ugyanaz. És egyek voltunk, mert a lélek alapja, az egység alapja az egy lélek. Testvérek, és itt nekünk nem szabad kicsinyesnek lenni. Itt nagy vonalúságot kell kérnünk Istentől, hogy fölé tudjunk emelkedni egy csomó felekezeti elgondolásnak is. Ez nem azt jelenti, hogy ettől kezdve nem a mi saját református vallásunkat fogjuk a legjobbnak tartani, és ez nem azt jelenti, hogy a luteránus ettől kezdve nem a sajátját fogja a legjobbnak tartani, és a baptista nem fogja azt mondani, hogy ez az én lelki családom, a baptista gyülekezet, mert ezek a különbözőségek megvannak, és ez nem baj, hogy így van. Hanem e fölé emelkedve látni fogjuk azt a csodálatos egységet, hogy az Úrnak mindenhol vannak megváltott gyermekei. És ugye a Szentlélek sok helyen munkálkodik, és sokféleképpen munkálkodik, ugyanaz a lélek, elhívja az embereket, és ez egy belső, végtelen, csodálatra méltó egységet tár elénk, amit át lehet élni. Hogy nem szabad kicsinyesnek lennünk, hogy nehogy úgy cselekedjünk, mint egyszer az egyház történeti példát hozom, találkozott két nagy reformátor. Én mindig gyerekkoromban azon gondolkoztam, hogy nagy emberek, ha találkoztak volna, fantáziálgattam rajta, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Bach és Händel találkozott volna. Hát milyen nagyszerű dolog lett volna, milyen nagy koncertet adtak volna ők ketten. De hát ők nem találkoztak. De a két nagy reformátor, a Luther Márton, az evangélikusoknak a reformátora, meg a Zwingli úr is, mondhatom, hogy a mi reformátorunk, mert mi azért reformátusok Magyarországa legelőször Zwinglitől kaptuk a hatásokat. A svájci reformáció volt ránk legnagyobb hatással kezdetben, ránk, akik reformátusok vagyunk. A hitvallásunk is svájci, a második helvét hitvallás. Nos, Zwingli úr is ott volt ezen a nagy találkozón, a Marburgi kollokviumon, ahol ez a két nagy reformátor találkozik, és meg akarják beszélni az úrvacsora kérdését. Mert Luther azt állította, hogy amikor úrvacsoráznak, akkor az Úr Jézus testileg ott van. Nem lehet látni, de testileg ott van a szent jegyek fölött, alatt vagy mellett. Zwingli meg azt mondta, hogy hát nem mondj ilyet. Hát Krisztus testileg nincs itt, hát Krisztus testileg fönn van a mennyben, majd a világ végén lejön. Azért, mert egy evangélikus lelkész elmondja a szereztetés ígért, nem fog lejönni Krisztus testileg, hogy fölött, alatta vagy mellette ott legyen. És így érveltek és mondták, pro és kontra, és utána Luther Barton elvesztette a türelmet, és így ütötte az asztalt, és mondta, hogy ihr habt einen anderen Geist, más lélek van bennetek. És elváltak, és többet nem találkoztak. Mert Luthernek nem jutott eszébe az, hogy különbözőek a kegyelmi ajándékok, de egy lélek van. Hogy vannak különbözőségek. Egyik így értelmezi, másik úgy értelmezi, de hogyha ugyanaz a lélek, egyek vagyunk a Krisztusban. Ugyanabban a testbe tartozunk bele, ugyanaz a Szentlélek vezet bennünket, ugyanaz a reménység éltet minket. Ez az a csodálatos egység, amit Isten megad az övéinek. És hogy ezt látjuk, akkor mi is fölé emelkedhetünk egy csomó dolognak, hogy lehet, hogy másképpen értelmezik a keresztséget, a evangélikusok esetleg, vagy a reformátusok, de reformátusokon belül is van lelkész, aki csak egyszer dönti meg a kancsót, amikor megkeresztíti a gyermeket. Van, aki háromszor, Erdélyben mindig háromszor kell az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevébe keresztelik meg az unitáriusok miatt. Jelzem, én is így keresztelek. Van, aki csak egyszer dönti meg a kancsót. De hát ezek közömbös dolgok, ezekkel nem érdemes felháborodni, hogy ebben el tudjuk igazodni. Hadd mondjak egy bölcs tanácsot, amit a régiek mondtak, de a régieknek is már a még régebbiek mondták, aztán már Ágoston is mondta, hogy hogy lehet ezt az egységet megélni. Úgyhogy a lényeges dolgokban egység, a közömbös dolgokban szabadság, mindenekben szeretet. Ez egy jó recept. A lényeges dolgokban egység, ez azt jelenti, hogy az egység alapja az, hogy az alap artikulusokban, az alap igazságokban egynek kell lenni. Azért nincs appelláta. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem Isten fia, és nem Isten, hanem csak teremtmény, azzal nem lehet egységünk. Ha valaki tagadja Krisztus istenségét, az nem egy mi velünk. Ha valaki azt mondja, hogy Krisztus nem támad fel a halálból testileg, csak úgy szellemileg megjelent itt-ott-amott, az szintén nem tartozik bele ebbe az egységbe, mert ez egy olyan alapigazság, amit nem szabad tagadni. Még hogyha teológiai professzor lenne is az illető, és azt mondja, hogy Krisztus nem támad fel, nincs benne ebben az egységben, az alapigazságokban egynek kell lenni. Ha valaki azt mondja, hogy a Szentlélek nem Isten, csak egy személytelen erő, akkor nyilvánvaló, hogy nem tartozik bele ebbe az egységbe, mert a lényeges dolgokban egynek kell lenni. A közömbös dolgokban azonban legyünk szabadok, mert így tudjuk csak az egységet élvezni és átélni, és ennek a tudatában lenni, hogyha a közömbös dolgokban szabadok vagyunk, mert hogy mi gyereket keresztelünk, a baptista testvérek pedig felnőttet keresztelnek, hát ők abban látják az engedelmességüket, mi pedig ebben, de azért ők is, ha újjászülettek, akkor ugyanabban a testbe tartoznak, a Krisztushoz tartoznak, és ugyanaz a lélek vezeti őket. Azt, hogy az evangélikus testvérek azt mondják, hogy Isten kiválasztott bennünket úgy, hogy látta előre a hitünket, és a hitre nézve kiválasztott. Mi meg azt mondjuk, dehogy is, Isten azt látta, hogy semmim nincs. Abszolút semmim nincs, csak nyomorult bűnös vagyok, és kiválasztott, és utána adott hitet. Ez különbözőség. De ez egy közömbös dolog. Ebben engedni kell egymásnak, mert különben nem tudjuk elfogadni másikat testvérnek. És mindenekben szeretet. Isten segítsen bennünket ebben, hogy ez az egy lélek tudjon bennünket ilyen egységben vezetni. Befejezem azzal, hogy itt végül most már nem törődünk mi a világ lelkével, meg a világ szellemiségével, meg az Antikrisztus lelkével, az távozzon a gondolkozásunkból is. Maradt az egy lélek, az Isten lelke. De van még egy lélek. Az a te lelked, meg az én lelkem. Tudik, Isten lelkének ez a szokás, ez a munkája, hogy egy-egy emberi lélekkel kerül kapcsolatba. És ennek ez a titka, amit Pál apostol így mond a római levélben, Isten lelke bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Tehát Isten lelke az ember lelkét szólítja meg. Bennünket, a mi lelkünket szólítja meg külön-külön-külön, és mivel ugyanaz a lélek, ez bennünket összekapcsol. És ez a lélek egysége. Áldjuk Istent a Szentlélek egységéért. Amen. Áldás, békesség, Isten áldja meg a testvéreket.